Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Weber Gábor, Formula 1-es szakkommentátor. Szervusz Gábor!
Szia Dávid, jó napot mindenkinek!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, így Lewis Hamilton 5. világbajnoki címe után. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Weber Gábor kedden késő délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. Még nem ért véget az idény, de az már eldőlt, hogy Hamilton senki nem előzheti meg. Nagyon sokan beszéltek arról, hogy mi minden járult hozzá ez a sikerhez, de van-e bármiféle ellenérv a győzelem, a végső győzelem jogosságához?
Nincs. Azt gondolom, hogy az ötből ez a leginkább a kirakatba való VB címe Lewis Hamiltonnak, anélkül, hogy az eddigi négy bármivel gondom lenne. Mert azokat is meg kellett nyerni, és azokat is megérdemelte, de hogyha ő visszagondol, hogy nyilván az első mindig különleges, arra mindig emlékszik az ember, ráadásul amilyen fiatalon megszerezte a második évében formányos pályafutásának második évében, már az elsőben is lett volna esélye, arra biztos szívesen emlékszik, de hogy ez is viszont egy olyan cím, az egy kicsit ilyen káosz év volt, és a fene se tudja, hogy került oda. Nem nyújtott rossz teljesítményt, de messze nem volt annyira jó versenyző, mint most. A tehetsége megvolt, de mostara már a tapasztalata is, és minden egyéb olyan ismérve közel van a 100%-hoz, ami ahhoz kell, hogy az ember világbajnok legyen, és egy olyan csatát nyert meg, ami azt mondom, hogy a nyár végéig, amikor Monzában voltunk, ezt a helyszínről közvetítettük, akkor egy fabatkát nem adtam volna azért, hogy ezt nem a Ferrari húzza be. Ferrari első sor, úgy is mentünk ki, tehát én azelőtt, a hétvége előtt mindenki azt kérdezte, hogy akkor itt mi lesz, és mondtam, hogy nyugodtan egy Ferrari 1-2-t, ha akarsz fogadni, tegyél meg, több ismerősömnek is mondtam, mert elképzelhetetlennek tartottam. Meg is volt a Ferrari 1-2 az időmérőn, aztán lett belőle, ami lett a futamon, és onnantól kezdve volt egy értelmezhetetlen visszaesés a Ferrari-tól, amire most majd 90%-ban választ kaptunk, és inkább a félrefejlesztések voltak mögötte, mint bármi más. De egyrészt ezt maguk sem gondolták volna, másrészt szerintem senki nem láthatta ezt előre. Tudva azt, hogy milyen pályák jöttek a nyári szünet után, hogy Belgiumban hogy szerepelt a Ferrari a Mercedes-szel szemben, miközben mindketten hoztak egy motorfrissítést. Tehát nagyon úgy nézett ki az év hajrája, amikor az még egy hosszú hajrá volt azért szeptember elején, de az egész nagyon olyan összképet adott, és nagyon olyan hangulata volt, hogy innentől ez a Ferrari erőből valahogy megcsinálja, szépen majdnem minden futamon majd nekik kedvez az a minimális erőfölöny, ami érezhető volt motorikusan, és az autó is azért nagyon összeágyorsan, tegyük hozzá, mielőtt bárki azt gondolna, hogy a Ferrari ezt az évet csak motorerőből hozta volna. A motorerőből egyszerűen csak felértek a Mercedes szintjére, vagy picit át is ugrottak rajtuk minimális különbséggel, és ehhez kell egy jó autó is, különben egy jó motorral semmire nem mész, ezt megmutatta akár Mexikó is. Úgyhogy ott nagyon a Ferrari-nek állt az ász, és pont abban a korszakban tudott Hamilton elképesztően jó teljesíteni, miközben a Mercedes kereste önmagát, és talált néhány megoldást az addigi problémáira, de hogyha ebben az ember nem hisz, és közben a versenyző túl sokat akar, mint évelején Verstappen, vagy adott helyzetben Vettel, akkor nem ment volna vele semmire, akkor rengeteg pontot hullajthatott volna el olyan futamokon, amin tökéletesen teljesítve gyakorlatilag akkor megnyerte a világbajnoki címet.
Hogyha megnézzük, a szezon jól kezdődött Hamiltonnak, hiszen megszerezte a pole pozíciót Ausztráliában, de ott már jött egy biztonsági autós szakasz, és így elbukta az első helyet Vettellel szemben, tehát az első 2-3 verseny az időmérőkkel, versenyekkel együtt, egészen mondjuk a kínai nagydíj első néhány köréig, nagyon úgy tűnt, hogy ez akár egy sima Vettel is lehet.
Hát úgy is tűnt, és úgy is tűnhetett volna, miközben ne felejtsük el, hogy azért az évelején még nagyon keveset látunk abból, hogy melyik autó mire képes, és nagyon sokszor, én már évek óta nem így vagyok vele, de azért a közvélemény, aki azon a szinten foglalkozik a Forma 1-jel, hogy az első futam előtt, amikor elkezdődnek a tesztek, megnézi, hogy mi volt a tesztek eredménye, azt gondolja, hogy a tesztekből ki lehet indulni. Amennyire régen sem lehetett kiindulni, de az legalább adott valami fogódzót. Ma már egy teszt eredményét, ha megnézed, kiremelted saját magad. Még én is így vagyok vele, hogy mit gondoltam. Egyik héten kezembe került az utolsó teszt utáni rövid elemzésem magamnak, amit meg se írtam. Az csak a saját véleményem volt, amit így kilistáztam, hogy miből indulnék ki. És már én saját magamat is kinevettem most így október közepe fele, hogy atya úristen, fél évvel ezelőtt, hogy mennyire másnak néztek ki dolgok. És pontosan ezt nem lehet előrevetíteni, hogyha megnézi az ember a a Ferrari Mercedes teljesítmény skáláját, vagy a teljesítmény ingadozását Melbourne-től kezdve, akkor egy folyamatos hullámzás és egymásba csapó vonalakról beszélünk. Tehát nem arról, hogy valamelyik a másik fölé kerekedett, állandóan voltak fázisok, voltak felerősítései valamelyik csapatnak a másikhoz képest, és akkor néha a Red Bull is belépett, amikor olyan hétvége volt mondjuk Monakóban, vagy akár most Mexikóban, de még Szingapurt is oda tehetjük, mert azért ott a Ferrari-t megverték, és nem voltak messze mondjuk Hamilton-tól se Verstappennel. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hullámzott a teljesítmény, egy ilyen hullámzott teljesítményt egy évelei tesztből, vagy egy-két-három futamból nem lehet kiolvasni. Hogyha az első futamból indultunk volna ki, ott, ha jól rémlik, majdnem 7/10 nyerte Hamilton az időmérőt.
Brutális volt a fölény.
Tehát, ha csak szombatot nézzük, ott csomóan emlékszem a kommentekre, vagy arra, hogy mi hogy ültünk oda vasárnapra, hogy fogta a fejét mellettem az Oli, vagy én is, hogy na, atya úristen, most megint egy ilyen szezon jön, ezt nem hiszem el. És nem egy ilyen szezon jött, miközben azt láttad volna, hogy milyen fölény van. Aztán nyert a Ferrari, akkor hirtelen azt láttad Kínáig, hogy hoppá, most ez egy Ferrari szezon lesz. Aztán megint visszajött a Mercedes, különösen Barcelonától volt egy nagy visszatérésük, aztán megint jött egy Ferrari korszak, vagy egy Ferrari megerősödés Kanadától, akkor emlékezünk Franciaországra, tehát hogy oda visszament ez az adok-kapok, olyan volt, mint egy boxmatch, mint 12 meneten, csak ez 21 meneten keresztül tart, és mindegyik menetben más volt fölényben, de nagyon közel volt a teljesítményük egymáshoz.
Eldönthető a 19 futam alapján, hogy melyik volt idén a legjobb autó? Vagy még várjuk ki az utolsó kettőt?
Nem tudom. Ezt tényleg nem tudom megmondani, ugyanis hogy csak az abszolút időmérős teljesítményből, mert azt állandóan csinálom magamnak azt a grafikont, és ha abból indulok ki, hogy az abszolút teljesítményes grafikon mit mutat, az alapján is nagyon egyformák. De hogyha az abszolút teljesítményes grafikont összevetjük azzal, hogy mi lett az adott verseny hétvége eredménye, homlok egyenes más képet kapunk. Tehát azokon a hétvégeken, amelyeken mondjuk a Mercedes fölényben volt időmérő, vagy a Ferrari fölényben volt, azt nagyon sokszor elrontották, és a másik csapat húzta be. Tehát, hogyha nagyon nehéz egy összképet mondani, magyarul a leggyorsabb autóval nem mindig, sőt, nagyon sokszor nem tudtak az egyébként gyorsabbnak tudni autóval nyerni, és itt jön a képbe a versenystratégia, az egyéni hibák, a gumikopás, minden egyéb, ami
nem... a biztonsági autó
vagy esetleg. A szerencse faktor azért 21 futam alatt általában kiegyenlíti egymást. Nem minden szezonban van így, de azért a nagyszámok törvény alapján így, ami egyszer jön, az másszor megy. Ricardot most azt vegyük ki a képletből, de hogy összességében azért mondjuk a szerencse azért ide meg oda mozog egy komplet évben, vagy sok futam szempontjából. Vannak persze szerencsésebb évek, vannak kevésbé szerencsések, erről tud mesélni most Ricardo, de hogy azt azért nem szoktam külön vizsgálni, nyilván, hogyha valakinek zsinórban van három motor meghibásodása, ami azért szerencsére nem volt, az alapvetően befolyásol egy VB-t. Ez a cím, ez nem ezen ment el mondjuk Vettelnek, vagy a Ferrarinak, pont azokon a hibákon, amit Vettel elkövetett adott esetben, vagy a csapat elkövetett, és olyan szempontból egyetértek Sebastian Vettellel, amikor megkérdezték arra, hogy mi volt a sorsfordító ebben a szezonban, azt mondta, hogy a Szingapúr, és a szingapúri fejlesztési csomag, és az azt követő három verseny, amivel egyetértek abból a szempontból, hogy teljesen zsákutcába ment a Ferrari, és ott autózott ki egy olyan pont fölényt Hamilton, ami aztán simán onnantól kezdve lehetett vele kocogni, két futammal a vége előtt, vagy hát három alatt, függ, hogy számoljuk Mexikót, de alapvetően azok nélkül, a hibák nélkül, amit a Ferrari ott elkövetett autófejlesztésben, versenyben maradt volna Vettel, és még úgyis világbajnok lehetett volna. De hogyha megnézem az összes Vettel hibát, akkor még, hogyha kivesszük a képletből, és azt mondjuk, hogy ezeket a futamokat megcsinálta volna, és azok a hibák nem lettek volna, akkor még ezek a Ferrari fejlesztési hibák is belefértek volna, és még akkor is meccsben lenne a világbajnoki címért. Szóval kettőnál a vásár, egyszerre a Ferrari és egyszerre Vettel engedte ezt el, miközben, és nagyon gyorsan hozzáteszem, nagyon fontos. Nem lehet ezekért az egyes egyéni hibákért hibáztatni Vettelt önmagában, mert az autóversenyzés erről szól. Tehát, hogyha mondjuk visszamegyünk Bakuig, ami az első komolyabb Bakija volt, amikor megpróbált az újraindításnál Bottas ellen beszúrni még hideg gumikon, nem jött össze.
Csúnyán elfékezte, ugye?
De nem, abban az időpillanatban ő nem tudhatta, hogy Bottasnak defektje lesz, aminélkül ő biztosan nyert volna. Nem tudhatta, az egész szituációt előre nem láthatott. Utólag még nagyon okos az ember, és könnyen okos az ember. És hogyha azt a szituációt hagyja Bottasnak nincs defektje, nem csinálja meg a futamgyőzelmet, Bottas a győzelem. Utólag ki tudja, hogy az a győzelem kellett volna vagy sem, az a második hely elég lett volna. Arra az előzési szituációra reagálni kellett, azt meg kellett csinálni, és nem lehet mindig tökéletesen. Hamiltonnak sem lesz mindig ilyen éve, mint idén, ez gyorsan hozzáteszem. Pont ettől volt ez kimagasló. Hogy ezekben a helyzetekben Hamilton mindig hibátlan tudott maradni, tökéletesen összeszedetten, De hogy előbb-utóbb a cirkuszi artista is leheti azt a labdát, vagy azt az almát, vagy azt az akármit, amivel zsonglőrködik. Hamiltonnak ez nem jött össze idén, és ettől volt ez tényleg tökéletes szezon. Vettelnek meg pont az ellenkezője jött ki.
Azt mondtad, hogy nem lehet Vettelt hibáztatni, de hogyha valakinek majdnem 10 hibája van egy szezon során, és lehet, hogy persze igazságtalanok vagyunk, mert jobban megfizetett bizonyos kicsi vagy közepes hibákért, mint más, azért az mégiscsak egy top pilótától nehezebben elfogadható. Persze ugye erre lehet azt mondani, hogy üljön be bárki a helyére, nyilván nem hozza se azt a gyorsaságot, és még több hibát csinál. Kimi Räikkönennél pedig láttuk, hogy egyáltalán nem nyújtott egyenletes teljesítményt, még ha ez a szezonja jobb is volt, mint az előzőek.
Ez abszolút így van, és úgy értettem a nem lehet Vettelt hibáztatni, hogyha az egyes hibákat önmagában vizsgáljuk, tehát minden egyes egyéni hibája az egy akkor is ott bevállalható szituáció volt, ha önmagában kezeled. Hogyha egy egész világbajnokság szempontjából nézed, amikor már elkövetsz 3 hibát, akkor a negyediknél már lehet, hogy 2-szer átgondolod, hogy akarok-e egy 50-50 helyzetben, egy 50-50-ben kockáztatni, hogy esetleg megsérüljön az autóm, esetleg megpördüljek, esetleg büntetést kapjak. Jelente annyi előnyt az a kockázat, amit bevállalok, a több, összes többi lehetséges hátrányával szemben, hogy érdemes rámenni. És az egyesével vizsgált szituációk alapján nekem a saját versenyzőjénem is azt mondja, hogy igen, az adott szituációban meg lehet, ha azt egy futamon belül kezelem, de ha VB-t akarok nyerni, és nem szeretnék pontokat hullajtani, akkor néhány hiba után már ezeket máshogy kell értékelni. És miközben még mindig adom azt, hogy Vettelnek pont a küzdőszelleme az, ami ezekbe a hibákba bevitte, és azért azt ne felejtsük el, hogy Räikkönen bármennyivel jobban teljesített, mint az eddigi szezonjaiban, és végre nyert egy futamot, aminek én személy szerint is nagyon örültem, mert már nagyon kijárt neki. De azért, hogyha egy egész év szempontjából vizsgáljuk kettejük teljesítményét, akkor Räikkönen valahol itt teljesít a 95%-on, Vettel meg állandóan a 98 és a 100 között, és abban a tartományban sokkal könnyebb hibázni, mint a 95-ben.
A legnagyobb hibája a hazai versenyén volt a német nagydíjon, legalábbis eredményben, mert ugye egy kicsi megcsúszás az esőn, ott végzetes volt, és ezt Vettel is kiemelte, hogy nagyon rossz volt, hogy akkor ő bukott 25 pontot, ráadásul még Hamilton meg is nyerte azt a futamot.
Igen, hát nyilván az is egyébként az még egy mondható fordulópontnak, mert túl sok pont ment el a nullázással. A többi versenyen azért Vettel általában azért így vagy úgy hozott pontot, nem is
negyedik,
keveset,
ötödik helyeket.
De ott az egy csúnya nulla, az egy kövér nulla lett, és azon Hamilton nagyon sokat nyert, ráadásul az a szituáció idézte elő aztán azt a biztonsági autós fázist, aminek kapcsán jött a mai napig leginkább vitatható Hamilton megmozdulás az egész szezonban. A box utca behajtás utáni átvágás a füvön is ki a pályára, és emiatt tudott nyerni. Tehát még úgy hozott össze Hamiltonnak egy győzelmet ezzel, hogy egyébként Hamilton Bottas nem biztos, hogy megelőzte volna. Még azt sem tudom, hogy Räikkönennel szemben, hogy jöttek volna ki minden esetre. Az tény, hogy Hamiltonnak ez adott lehetőséget arra, hogy jól halászva a zavarosban, ráadásul egy olyan győzelmet szerezzen meg, amire vajmi kevés esélye lett volna. Úgyhogy tényleg az egy nagyon komoly pontlimbó volt, egy nagyon nagy pontugrás volt a Vettel-Hamilton viszonylatban.
Ugye kevesebb, mint a fele lenne most a különbség, igen, vagy éppen a fele, igen, ugye 64-32.
Anélkül még most is meccsben lennének. Úgyhogy az egy jelentős pillanat volt. Szerintem az látszott Vettelen is, tehát ott azért a testbeszéd, az, ahogy a kavicsot rugdosta, ahogy a kormányra csapott,
az emlékezetes.
Az benne volt, miközben ez sem volt egy nagy hiba. Egyébként. Rosszkor rossz helyen csinálta, ahol nincs bukótér, csak kevés, és az is sóder, és az ember rögtön elássa magát, mert emelkedik a kanyar fölfele. És inkább ezek a felmérhető dolgok, hogy ennyi tapasztalattal. De megint mondom, ezt most itt ülve nyugodt körülmények között, hogy bárki, aki hallgatja ezt a beszélgetést most autóban, otthon, bárhol, hogy sokkal inkább át tudja gondolni, és egy néhány gondolat után, vagy egy perceket gondolkodva rajta úgy tud dönteni, hogy hát talán akkor más csináltam volna. Az ember ott ül az autóba, vezeti a versenyt, változnak a körülmények folyamatosan, esik az eső, nem egyformán csúszik a pálya, tudja, hogy jönnek a Mercedesek, eleve a Mercedesek végig fölényben voltak idén esős körülmények között. Tehát mindezt tudva megpróbál egy olyan előny konzerválás megcsinálni, amivel tudja, hogy úgyis veszíteni fog, csak nem próbál nem túl sokat veszíteni, hogy megmaradjon az előny, hogy megnyeri a futamot. És egy olyan helyen, egy olyan, nem egy brutális elfékezésről beszélünk, egy minimális elfékezés, ami bármely más kanyarjában a pályának, még lehet, hogy el se hagyja négy kerékkel a pályát, csak a két oldali, a külső oldali kerék kimegy a vonalon kívülre, és simán elfordul. Csak itt rögtön jött a sóder. Úgyhogy ezért a hibáért sem tudom olyan szinten hibáztatni, miközben egyébként ez volt valóban
a legdrágább hiba.
Ez volt abszolút a legdrágább hiba, ami a pontszámítást illeti kettő között.
2018-ban mennyit számított, vagy mennyit számít a csapat, és mennyit a pilóta teljesítménye összességében?
Százalékos arányban érted?
Most ez hogy egy... látod?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez egyébként régen kérdezték meg tőlem, ez általában felmerül, de egy ideje ezen nem gondolkodtam. És azt kell mondani, hogy nyilván egy technikai sportban mindig nagyobb jelentőség és nagyobb szerepe lesz a technikának az összeredmény szempontjából, mint a versenyző. Tehát bármilyen jó versenyző vagy, nem, egy Williams-en nem tudsz csodát csinálni, egy Williams-en nem lehet világcímet nyerni, még egy Zauberrel sem, pedig nagyon jó feljöttek, az év legtöbbet fejlődő csapat az eddigi teljesítmény alapján, de ez alapján még mindig azt mondom, hogy a versenyző valahol olyan 20-25%-ot jelenthet, és az autó adja azt a 75-80-at, aminélkül nem tudsz semmit tenni, és igazából akkor lenne ezt egyszerűbb dolgunk eldönteni, hogyha, ami soha nem lesz persze, hogyha néha átülnének egy másik autóba, vagy a nagyok más autókat is tesztelnének, vagy hova tovább csak annyit megtennének, hogy a Mercedes pilóták, vagy a Mercedes motorral dolgozó autók, meg a Ferrari motorral dolgozó autók, meg a Renault motorral dolgozó autók, a leggyorsabb pilótáikat, tehát Hamilton, Vettelt, Verstappent, vagy akár Ricciardót, mert köztük azért nem nagyon lehet különbséget tenni, beültetnék az összes többi modellbe. Tehát Hamilton menne egy teszten mondjuk néhány kört a Force Indiával, megnézi a Williams-et, Vettel ugyanúgy beülne mondjuk az Auberbe, és menne a Haasszal, és akkor valamiből ki tudnánk indulni, de enélkül ezt nagyon nehéz eldönteni, miközben szerintem az arány valahol itt van, tehát az 50-50-től nagyon messze vagyunk.
Egy másik vetületben a stratégia, mondjuk egy csapatnak a megfelelő felépítése, a szakemberek tudása mennyit jelentett idén?
Ez rengeteget, ez mindig nagyon sokat, és ezt alábecsüli a közvélemény. Persze nem is láthatják ennek a fontosságát, mert egyforma, tulajdonképpen egyforma autókat látunk, nézd meg a McLaren, és tedd mellé a Red Bullt, vagy tedd mellé a gyári Renault, három Renault motoros csapat, ég és föld, tényleg. Tehát a skála három különböző oldala, a top, a jó középcsapat, meg a sereghajtók szinte minden szempontból. És ha ránézel, az autók közt alig van különbség, sőt vannak a McLarennel is érdekes technikai megoldások. Nyilván a Red Bullon több, de hogy nem mondanád, hogy az egy baltával faragott autó, azt meg egy szélcsatornában a végletekig kimunkált. És mégis, ha megnézed a teljesítményt, azért ott egy rossz koncepció rosszul megvalósítása az még rosszabb annál, mint egy rossz koncepciót jól valósítanának meg. Tehát itt nem működik a két negatívból, nem lesz pozitív a Forma 1-ben, hanem az csak tovább ront egy rossz csomagon. És ebből csak azt akarom kihozni, hogyha van egy csapat, ami tökéletesen működik, aminél az utolsó csavar is pont úgy van megtervezve, és pont úgy van illesztve, és itt nagyon fontos az illesztés. Tehát nem elég az, hogy van egy tervező zsenid, aki egyébként irányít egy nagyon sok mérnökben álló csapatot, és megcsinál valami koncepciót majdnem 100%-osan, hanem azt utána meg is kell tudni építeni. És onnantól kezdve jönnek azok a háttéremberek, akiket sosem látunk. Akik bent güriznek a gyárban, az esetben még szombat-vasárnap is, a gyárnak nem feltétlenül mondanám, de a üzemben. És persze ez olyan, mint egy műtő, tehát nyilván minden a sterilitása, mindent, tehát senki nem könnyékig gépzsírban és olajban fekszik, de hogy azok a srácok, vagy azok az emberek, akik a háttérben egyébként sütik a kemencében a karosszériát, meg konkrétan az történik, nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten, de hogy alapvetően ők, akik megcsinálják, legyártják, a tervezési fázistól, amíg abból kész alkatrész lesz, tehát az a koncepció, hogy valósul meg, mennyire századmilliméter pontosan legyártott alkatrészekkel, mennyire tervezetten olyan csavarodási merevséggel és minden egyébbel, amihez szükség van ahhoz, hogy ez az autó olyan legyen, mint amire megálmodták, hogy azokat az adatokat hozza, amiket egyébként a számítógépen, amikor megtervezték, mutatott, na ott nem mindegy. És ott vérzik el a McLaren, és azzal sokkal jobb a Red Bull, és ugyanez a helyzet a Mercedes-tel és a Ferrari-val szemben a középcsapat, bármelyik középcsapattal, vagy mondjuk a sereghajtókkal, és nem azért, mert a Williams vagy a McLaren nem tudja, hogy ez a technológia hogy működik, vagy hogy kellene, hanem azért, mert egyrészt már kevesebb pénzzel gazdálkodnak, ami nyilván nagyon sokat számít, másrészt azért, amikor már kevesebb pénzből gazdálkodsz, akkor nem is biztos, hogy el tudsz menni addig a részletességig, ameddig a többiek elmennek menni, illetve hozzáállásbeli különbség is van, mert tudok rá olyan példát, amit egyszer adásban is elmondtam, hogy például a Williams olyan dolgokkal nem is foglalkozik, amiket a Haasnál biztos megcsinálnak. És ez már hozzáállásbeli különbség, minimális dolgokról beszélünk persze, és arra Williams azt mondja, hogy ugyan már, Miközben egy mai szemlélettel azokat nem lehet, tehát 20 dekákra nem lehet azt mondani, hogy ugyan már. Lehet, hogy a 90-es években még belefért, amikor világverő Williams volt, és nem azzal szórakoztak, hanem valahol találtak még 5 tizedet, de most 3 másodpercet kéne találniuk, és azért az nem ugyanaz.
A gumik mennyit számítottak idén?
Hát természetesen sokat. A gumi az egyik legfontosabb teljesítmény befolyásoló tényező a Forma 1-ben is. És ez megint csak egy utcai autós nehezen tudja elképzelni, hogy ez mekkora különbség, de talán azért mindenki ült már úgy a saját autójában, hogy egy nagyon kopott nyári gumi volt alatta, és egy ilyen 5 fokos nyákás napon azt se tudta, hogy merre van előre, és egy kisebb emelkedőn is csak kipörgő kerekeket tud elindulni, majd amikor mondjuk egy friss vadonat, úgy mindegy, hogy nyári vagy téli gumi kerül az ember autójára, akkor hirtelen olyan egyszerű lesz minden. Ez ugyanez, csak százszorosára nagyítva egy versenyautóban, tehát hogyha a rosszkor van, a rossz keverék rajtad, vagy ezt nem tudod a megfelelő tartományba hozva használni. És ez megint csak egy nehéz kérdés, amit én is mindig küzdök vele, hogy adok át jól közvetítés közben, hogy teszem igazán képet érzékelhetővé, hogy mi az, ami történik, mert beszélünk itt szemcsésedésről, hólyagosodásról, gumikopásról, csomó mindenről, ami nem biztos, hogy mindenkinek átmegy, amihez nekem is nyilván idő kellett, meg a versenyzői tapasztalatom, hogy pontosan felfogjam. Tehát tudom azt, hogy mit gondoltam 20 éves fejjel erről az egészről, aztán mit gondoltam már úgy, hogy versenyzőként rengeteg tapasztalatom volt különböző gumikkal, átéltem különböző helyzeteket, és mégsem mentem Forma 1-be, meg formaautóval, de tudtam, hogy túrautóval mi mit csinál. És akkor ezek kapcsán, amikor egyébként is technikailag sokkal jobban belemész, és tudod, hogy melyik mit okoz, és annak mekkora hátránya lehet, akkor egész máshogy fogod fel a dolgot. De hogy ezt nagyon nehéz átadni, és azt is elhiszem, hogy sokszor otthon a képernyő előtt nagyon nehéz elhinni, hogy ennek ilyen jelentősége lehet, vagy miért lehet ennyit bénázni, vagy hogy van-e az, hogy az egyik futamon valaki betalál, a másik futamon meg néz, mi történik. A Mercedes azt se tudja, mit csinál, formálmas autónak nevezte a Toto Wolff az autóikat a hétvégén, teljesítményre tapadás szempontjából, és tényleg, tehát hogyha ránéztél a képre, azt láttad, hogy a Mercedes gumijain, főleg a bal elsőn van egy legalább fél gumi szélességű sáv, ami nem tudod, hogy mi. És ez nem kopás, hanem ez pont a kopás ellentetje, amikor nem akar működni a gumi, és így egyszerűen így fölmorzsolódik, fölgyűrödik saját magára, de ezt nagyon nehéz elmondani, egy utcán ilyen nem történik. Ezt nagyon nehezen tudod érzékeltetni. Ez tipikusan az, amikor nincs megfelelő leszorító erő, és nem tudnak elég hőmérsékletet generálni a gumiba, de az oldalkúszás megvan. És az oldalkúszás gyakorlatilag, mint a smirgli, vagy a radír, szép lassan, gyakorlatilag a radír. Egyébként meg a radír effektusra a legjobb. Ahogy húzzuk a radírt, hogy szépen jön le a radírról az a kis pici kosz, amit utána az ember, hogyha trehálnak a gyerekei, akkor leszúrnak a földre, ha nem, akkor beszúrnak a szemetesbe. És ez az effektus, vagy ez a jelenség, amikor nincs elég leszorító erő, vagy nincs elég hőmérséklet, akkor általában előjön. De hogy ez nem minden csapatnál jelentkezik egyszerre, és nem egyforma mértékben, a pont Mexikó jó példa, hogy a Red Bull ezzel azért viszonylag jól tudott bánni, a Ferrari a futamon már sokkal jobban bánt, mint addig, a Mercedesnek meg addig nem volt vele baja az időmérőn, meg a korábbi hosszabb etapokon, viszont a versenyen elképesztő módon előjött, és nem is tudtak vele mit csinálni. És ilyenkor tényleg az a helyzet, hogy nem elfelejtenek autót tervezni, vagy nem elfelejt vezetni Lewis Hamilton vagy Valtteri Bottas, hanem olyan, mint amikor van egy receptet, szeretnél megsütni mondjuk egy rétest, de ahhoz 180 fokos sütő kell, és ha csak 120 fokra melegszik a sütőd, nem lesz belőle rétes. Bármit csinálhatsz, abból nem lesz rétes. Még kicsit jó rétes sem lesz belőle, azt nem annak hívják, ami 120 fokon lesz belőle. Tehát, hogy ez a lényeg, hogyha nem éred el azt a tartományt, amiben a gumit működtetni kell, akkor az autó sem dolgozik úgy, ahogy kellene.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátorral. Az interjút egyébként megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, a Facebookon és az infostart.hu oldalon.